Magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Tizedik fejezet.
Nagyon is délre van rajzolva, mielőtt a Tiszával egyesülne. Szerbiában Grockát nagyon távol rajzolják a Dunától, pedig valójában mellette fekszik. Sem Prokopliét, sem Leskovácot föl nem lelhettem, pedig ezek jelentékeny városok. Ezeken kívül teljesen hiányoznak a következők. Kaplankői vagy Tigrisváros, Kjöprülü vagy Hídváros, Vranja, Prilip, Kumanovo, Vrbeni, a Prezba és Ostrovói tavak, továbbá Egri Budzsák, Sarigöl, Selvidzse, az Indzse, Karaszu folyó, Elassona, Turnavó. Akik Makedóniába fognak menni, sohasem fogják összeegyeztethetni a városoknak és folyóknak a térképeken feltüntetett helyét azoknak valódi fekvésével. Ám bár Görögországról már néhány igen terjedelmes és jó térképet készítettek. Nagyon szerettem beszélgetni a csauszokkal, kiváltképpen az idősebbekkel, mivel ezek igen sok nyelvet beszélnek, és rendesen a világ nagy részét bejárták. Társalgásuk igen kellemes, és a látottakat igen jól tudják előadni. A velünk levő Ozmán csausz 50 éves volt, és igen jól beszélt törökül, szlávul és olaszul. Igen derék ember volt. Mondhatom, sehol sem láttam becsületesebb, hűbb és tisztább törököt. Az egész török birodalmat bejárta, mivel pedig már öregedni kezdett, Budán telepedett meg, mint a vezérnek csausza. Mivel ehelyett az összes török városok közt legelőnyösebbnek találta. Budánál búcsút mondott nekem. A város kapuján is kikísért, azután szerencsés hazaérkezést és jó egészséget kívánt. Mindig igen udvarias viseletet tanúsított irányomban. A törökök, ha szobájokba léptem, azonnal üdvözöltek. Kezemet érintették és üléssel kínáltak meg. Azután kávét, dohányt hoztak, és ha az étkezés ideje elérkezett, igen tisztességesen felszólítottak, hogy velük ebédeljek. Néhány városban azonban megesett velem, hogy a gyermekek és alacsonyabb származású egyének sastlúdja úrnak, azaz gonosz hitetlennek neveztek. Larisszai tartózkodásom alatt fölkértem egy zsidót néhány apróbb tárgy bevásárlására. Midőn valamit drágának találtam, néhány sértő szóval illetett engem. Ez a velem levőknek annyira nem tetszett, hogyha a nagyúr nem lett volna személyesen a városban, majd megtanították volna illemre. A törökök sokat dohányoznak, és mindig magukkal viszik a töltött dohányzacskót. Pipaszáruk rőfnyi hosszú és valami kemény nádból készül. Egyik végét a földre, a másikat pedig szájokba teszik. Én ugyancsak nem sohasem szittam ilyen pipából, de azért nagyon tetszett nekem, és nem mertem visszautasítani, nehogy udvariatlanságot kövessek el. Minthogy a pipaszár igen hosszú és új volt, nem okozott nekem semmi bajt. De ők nem elégszenek meg a pipázással, hanem tubákolnak is. Gábriel úra, a császár követe, igen gyakran különféle történeteket beszélt el nekik. Beszédét igen sokan nagy figyelemmel hallgatták, és néha-néha elővette szelencéjét, melyben illatos burnótját tartotta, és szippantott egyet. Azután mindenkit megkínált, mit azok igen szívesen elfogadtak. Folytonosan a mellén levő császári címert szemlélték, mire ő a császárt dicsérni kezdte. Számos tartományáról és országáról szólt, és mindent elmondott, ami annak nagyobb tiszteletet és hírnevet szerezhetett. Ők pedig a mondottakat jól megjegyezték. Nagyon szeretem és tisztelem a törökök tisztaságát. Igen gyakran mossák kezöket, lábokat és arcokat. Egész utunk alatt a csausz folytonosan leszállott lováról, ha valamely tiszta forrást látott és megmosakodott. Minden reggel megigazította turbánját, megfésülte szakállát, azután pedig megkérdezte, jól áll-e. Visszatértünkkor kísérletet tettünk a török igazságszolgáltatással Egri Budzsákban. Szarigölből eltávozva igen magas sziklákon mentünk át, és Egri Budzsák előtt valamely török agával találkoztunk. Mivel pedig igen nagy kísérettel utazott, minden föllelhető lovat magával vitt. Nekünk tehát már nem jutott. Ezért tehát elhatároztuk, hogy az eddigiekkel megyünk tovább, mivel kitűzött utunk igen szép, lovunk pedig igen jó volt. Tehát ugyanazon lovakra ültünk föl. Azonban alig hagytuk el a várost, midőn megállítottak, és a postamester a kádihoz vezetett. Itt azt hozta föl ellenünk, hogy a városon keresztül utaztunk, és nem béreltünk nála lovakat. A nagyúrtól kiváltságot kapott lovak bérbeadására. Mi tehát veszteséget okozunk neki, mivel így semmi hasznot sem húz a nagyúr engedélyéből. A kádi megvizsgálni akarván az ügyet szőnyegére ült, és 4 vagy 5 ívrét alapú könyvre támaszkodott, és megparancsolta szolgájának, hogy a jelenlevőknek kávét hozzon. A csausz védekezni kezdett. Fontos ügyben küldetett ki. A kajmakán a német császár fölkeresésére küldte. Ő a budai vezér csausza. Minket is oda vezet, nincs olyan ember, ki őt letartóztathatná, vagy megállíthatná. A kádi azonnal válaszolt. Nem kell megállítani a csauszt, és őt útjában akadályozni, de azért a postamester érdekeire is tekintettel kell lenni. Ezért tehát azonnal elhozatta a postamester könyvét, és náttollal beleírta, hogy a defterdár bizonyos összeget fog fizetni kárpótlásul. Ezután elbocsátott bennünket, és szerencsés utazást kívánt. Törökország európai részében rendkívül sok keresztjén lakik, ugyanis a nagy városokat és katonákat kivéve csaknem minden keresztjén. Legnagyobb részük azonban görög vallású, és elég jó életük van a török uralom alatt. Ha valami belháború törnék ki Törökországban, ezek bizonyára békén és nyugodtan maradnának, és azt hiszem nem vennének részt semmiben. Sőt, ha a római vallású fejedelmek uraivá akarnának lenni e tartományoknak, nem mozdítanák elő azoknak célját és szándékát, hanem ellenkezőleg a törökkel tartanának. Augustus császár jónak és bölcsnek hitte, hogy a római birodalomnak határt kellene szabni. A törökök azonban más nézeten vannak. Ők ugyanis folytonosan csak birodalmok megnagyobbítására törekszenek. Ha szemléleme népet, annak szigorú nevelését, mérsékletességét, józan életmódját, felebbvalói iránti engedelmességét, és ha meggondolom, hogy nincs olyan pasa, ki lázadást támasztana, mivel a másik fölfedezni, és ha visszaemlékezem, hogy mi gondosan és pontosan teljesítik kötelességüket, akkor elképzelem, sőt, inkább félek tőle, hogyha az, aki a tengernek is határt vet, meg nem állítja e barbárok hatalmának terjeszkedését, még sokkal több országot fognak meghódítani, és hatalmuk alá hajthatják egész Európát a nyugati tengerig. Mostani óriási birodalmukkal nincsenek megelégedve. Miután pedig Magyarország uraivá lesznek, még egyéb országok meghódítását is tervezik. Magam is hallottam tőlük e szavakat. Még egyszer el kell mennünk Bécsig, még másodszor is szerencsét próbálunk. Bécsben, a császár fő és székvárosában, a Szent István székesegyház tornyán csillag és félhold látható. Nekem bizony nem tetszett, hogy a határon levő városokban mindenütt olyan keresztet alkalmaznak, melytől a mi fejedelmeink bizonyára félnének. Ez a kereszt, tudniillik, félholddal van ellátva. Ez úgy tűnik föl, mintha a lakosok azt akarnák kimutatni, hogy ők ugyan keresztjének, de a törököket uruknak ismerik el.
Utazás Komáromból a magyar bányavárosokba és onnan Bécsbe.
Komáromban időzvén kedvem kerekedett a magyarországi arany, ezüst és rézbányákat megtekinteni. De mivel azt hittem, hogy nem kell még egyszer Pozsonyba visszamennem, sokkal rövidebb utat választottam. Jól lehet, ezt kevesen akarják használni. A Csalló közpartján azon helyig haladtam, hol a Vág a Dunába ömlik. Először is a legutóbbi háború óta épített és igen jól megerősített Gúta városát értük el. Ez a Duna, Vág és Dudvág összefolyásánál posványos helyen fekszik, és Érsekújvártól csak egy mérföldnyire van. A gútai templom tornyából igen jól megtekinthettük Érsekújvárt. Sőt, az egyes házakat is megkülönböztethettük. Többek közt a Basa házát, vagyis palotáját is láttuk, mely ezelőtt a pozsonyi érseké volt. Láttuk ezen kívül a város közepén levő templomot, a mecset tornyát és a többi nevezetesebb épületeket. Ez országban a csónakokat egyetlen darab fából készítik, és ezzel a legnagyobb folyókon is átmernek evezni. A várhelyőrsége csupán 130 emberből állott, Fruchwurt Mátyás parancsnoksága alatt. Ezután Farkasdon keresztül Sejjére értünk, hol még egy másik várat építettek a törökök támadásainak visszaverésére. A tatárok a legutóbbi háború alkalmával mindent felperzseltek és elpusztítottak, úgy, hogy az egész környék még ma is kihaltnak látszik. E helységtől mintegy fél mérföldnyire a földben lyuk létezik, melyből tűz jön ki, éppen úgy, mint a Nápoly melletti Szolfatarából. Innen Szemptére jutottunk, ez is csak nemrégen erősítettet meg a folyó és a környék védelmére. Közepén torony van, négy bástyával és néhány ágyúval. A bejáratnál óriási oldalbordát, combcsontot és fogat láttam. Azt hiszem, hogy valami elefántéi lehettek, mivel én már láttam annak csontvázát. A luxemburgi császári palota kapuja előtt szintén láthatók ilyféle csontok. Azt mondják, hogy ezek valamely nagy pogány szűznek, vagy pedig óriásnak csontjai. Innen Lipótvárra érkeztünk. E szépen és szabályosan megerődített vár hat bástyával van ellátva. Átutazásomkor a fiatal gróf Susi parancsnok volt, mivel pedig néhány ajánló levelet vittem neki, igen barátságosan fogadott és társalgott. A folyón átkelve Galgócra mentem. Ez igen szép város, hanem a törökök nemrégen fölégették. Gróf Forgácsnak szép kastélya és nagy háza van, melynek rajzát Galgóci tartózkodásom alatt elkészítettem. Az evangélikusoknak iskolájok, vagyis kollégiumjok volt, azonban a város többi épületeivel együtt ez is elpusztult. A lakosok a töröknek adót fizetnek, és pedig férfiaktól, asszonyoktól, gyermekektől, ürüktől, ökröktől, sőt még lovaktól is fejenként 8 magyar pénzt, azaz 4 penit. A gyermekeket igen edzetten nevelik, és az asszonyok ritkán mennek kétszer férjhez. Igen gyakran fürdenek, és nagyon szeretnek a fürdőszobákban izzadni, lábukat a forró vízben tartják. A kapucinusok kolostorában csak 12 szerzetes van, és a római katolikusoknak e vidéken, a szerzeteseken kívül kevés papjuk van. Galgóctól egy magyar mérföldnyire van Banka, hol a folyó közelében, igen alacsony helyen, 15 fürdő létezik. Közölök 3-ba már behatolt a folyóvíz, mivel a Vág sebességénél fogva gyakran kilép medréből. 20 évvel ezelőtt a folyó túlsó partján is voltak meleg fürdők, de a hideg víz itt is behatolt. E fürdőkben folytonosan fehér hab képződik. A vörös réz és ezüst pillanat alatt korom feketévé lesz. A fürdők közelében kőbányák és krétaerek látszanak. Ez utóbbiak nagyon tetszettek nekem, mivel a zöld kivételével mindenféle színben előfordultak, és oly szép színegyveleget tüntettek föl, hogy nincs az a márványpapír, mely hozzájuk hasonló volna. Ide március 18-án érkeztünk, és mivel még nagyon hideg volt, nem akartunk így nyílt helyen fürdeni, ám bár sok asszonyt és gyermeket láttunk azokban. A huszár, ki minket ide vezetett, vacsora után levetkőzött, ruháit a rétre rakta, és a nagy hideg dacára éjfélkor megfürdött. Gróf Suché március 21-én német muskétásokat küldött utánunk, hogy az adót fizető vidéken kísérjenek, és minden alkalommal szolgálatunkra legyenek. Ezután Rippény mellett elhaladva a báró Berényi tulajdonát képező Dokacia kastélyhoz értünk, és éjjel a Nyitra folyó melletti Tapolcsányba jutottunk. E város a legutóbbi háborúban templomával együtt elégett, és még mindeddig föl nem épülhetett. Az innen egy mérföldnyire levő Bélicen szintén meleg fürdők vannak. Másnap Kolosra értünk. A törökök a legutóbbi háborúban e helység lakosait rabszolgákul összefogdosták, és igen távoli országokba elhurcolták. Ezután igen nagy erdőn és Velkapolán haladtunk át. E helység lakosai csaknem mindnyájan németek. Végre a Garam partján fekvő Zsarnócára érkeztünk, hol sziklára épült várkastély létezik. De a város adót fizet a töröknek, miért is ezek gyakran jönnek ide megnézni, hogy mit csinálnak. Március 23-án átkeltünk a Garamon, és számos hegyen áthaladva Hodruszra érkeztünk. E város közelében igen sebes patak folyik, melyet az ezüst termelésnél szükséges eszközök hajtására igen könnyen fölhasználhatnak. Ezután még a Hell nevű hegyen átmenve Selmecre érkeztünk, mely a magyarországi összes bányavárosok legnagyobbika, hol mindenkor igen sok ezüstöt találnak. A város igen szépen épült, három szép temploma van, és a lakosok nagy része luteránus. Három vára közül a régi vár a városban van. Itt reggel 6 órakor, délben és este 6 órakor igen kellemes zene hallható, melyet az általuk föltalált gépezet játszik. Második az új várkastély, melyet valamely úrhölgy építtetett, ugyanis a hegyen létezett akasztófát eltávolítatta, és a helyébe igen szép épületet készítetett. A harmadik pedig egy igen magas hegyen áll, hol éjjel-nappal őr vigyáz, kinek feladata a törökök közeledését felfödözni és ágyú lövéssel hírül adni. Az utcák a hegyen föl és lehaladnak, és az egész vidék igen egyenlőtlen. A környéken számos bánya létezik, és vannak egyének, kik egész vagyonukat kockára teszik, mivel annyian jó sikerrel működtek. Ugyanis ha szerencséjük van valamely arany vagy ezüst eret fölfedezniük, mielőtt mindenüket elköltötték volna, jogosan óriási hasznot remélhetnek. Legtöbbre becsülik a Windschacht, Szent Háromság, Szent Benedek, Szent János, Szent Mátyás és a Három Király bányákat. Mindazáltal legfőbbek és legjobbak a Windschacht és a Szent Háromság. A Szent Háromság bánya 70 öl mély, igen jól épült, mindenkor nyílt és igen sok költséget igényel, mivel a bányának legnagyobb része szerfölött rossz földben van. Az itten kiásott érckő igen gazdag, nemes fémtartalmú, színe fekete és fehér földdel vagy sárral van födve. A patakok, melyekben ezeket földolgozzák, fehérek lesznek, mint a tej. Azt hiszem, ezt nevezik laklunének, azaz hold vagy ezüst tejnek. E bányában az erek némelyike északi irányban halad, a többi pedig, mely sokkal gazdagabb, észak-kelet felé fut. Ha két ér keresztezi egymást, azt jó jelnek tartják. Annyi bizonyos, hogy az ércerek nem követnék mindig ugyanazon irányt, még ha egy bányában vannak is. Ha ez így volna, akkor könnyebben és gyorsabban fölfedeznék. Azonban sohasem tudják, melyik oldalról kell ásni, vagy mely oldalon vannak az erek, míg nem végre sok fáradtság és kitartás után célhoz jutnak. A virgula divinát, azaz a turzó vesszőt nem használják, mivel ezt semmire való haszontalanságnak tartják, hanem addig ásnak, ameddig a költséget viselők akarják. Azonban a meisseni Freiburgban, az ezüst bányánál láttam annak alkalmazását. Mutattak egy helyet, hol már 6 év óta eredménytelenül ástak, jól lehet, kezdetben a föld felszínétől 2 ölnyire arany és ezüst ereket találtak. Másik helyen pedig 12 évig dolgoztak. Végre azonban oly gazdag érre bukkantak, mely rövid idő alatt az összes költséget megtérítette. Leereszkedtem e bányába, melyben az egész hegy alatt végigmentem. A Windschacht nevű bányába is leszállottam, ameddig a víz megengedte, ugyanis mintegy 300 lajtorjafokon 3-szor kellett lemennem. Itt mintegy 9 rőfnyi átmérőjű nagy kereket láttam, melyet a reá zuhogó föld alatti víz hajtott. E kerék a ma gépeket hajtja, melyek a bánya fenekéről fölemelik a vizet, egész addig a helyig, hol e nagy kerék forog. A fölhúzott víz nem esik többé vissza a bányába, hanem csatorna segélyével a közeli hegy tövéhez vezettetik. E keréken kívül van még egy, a föld színe fölött is. Ez is a bányában levő víz fölemelésére szolgál. E bányában naponta 2000 ember dolgozik. A bánya némely helyein rendkívül hideg, másod pedig oly hőség van, hogy kénytelen voltam kabátomat kigombolni, jól lehet, igen könnyen voltam öltözködve. Ahol dolgoznak, ott mindenütt meleg van. Ezért tehát csak 8 órát dolgoznak, és ugyanannyit pihennek. E bányában mutattak egy helyet, hol 5 ember és egy előkelő személy a rossz gőzök folytán meghalt. Jelenleg a bejáratoknál és az utaknál mindenütt csöveket helyeztek el, miáltal a levegő kényelmesen ki és bejöhet. Ez pedig az ott lent dolgozó bányászokat fölfrissíti.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 10. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte.